következő nap megint reménytelenül telt el. Krisztin lejárta a lábát, hogy valami foglalkozást keressen magának, de semmi sem sikerült. Van úgy, hogy minden összeesküszik az ember ellen. Fáradtan és elkeseredetten tért haza. Jobb lesz, ha mindjárt le is fekszik. Aki alszik, annak semmi gondja, semmi bánata. Kisebb megszakításokkal egyfolytában 24 órát aludt. Vasárnap volt. Ilyenkor úgysem próbálkozhat meg semmivel. Fáradtan leverten ébredt, és maga sem tudta, mihez kezdjen. Nagyokat sóhajtva felült az ágyban, és maga elé bámult, majd lassan és unottan öltözködni kezdett. Felvette az esőköpenyét, kis piros kalapját a fejébe csapta, és megindult lefelé a lépcsőházban. Az első emeletnél megállt, és rákönyökölve a karfára, gondolataiba mélyedt. Majd hirtelen elszánta magát, és becsöngetett az ügyvéd úrhoz. Nem is sejtette, hogy milyen kivételes szerencse, hogy ilyenkor még az irodában találja. Vasárnap is volt, és 6 óra elmúlt. Rendes körülmények között ilyenkor sohasem volt már itten, csak pár nap óta változtak meg a szokásai. Egy hét óta ez volt a kedvenc tartózkodási helye. Pipafüstbe burkolózva fel alá járkált a szobában. Időnként megállt a parkettig érő ablak előtt, és kitekintett az őszi utcára, ahol a platánfák megkopasztott, száraz ága között átfújt az esti szél, és kusza össze-vissza ágai visszaverődtek az esőtől csillogó aszfalton. Kétségtelenül megállapította, hogy valami hiányzik neki. Órákon keresztül a levegőbe bámult, és eregette a pipafüstöt. Aztán felállt, kiment az előszobába, és kinézett a csendes lépcsőházba, majd visszament az ablakhoz, és kibámult az utcára. Egy 10 éves kislány is könnyen megállapíthatta volna, hogy az ügyvédúrnál valami nincs rendben. Olyan szerelmes, mint egy kis diák. Éppen elkészült hazúrról, amikor csengettek. Valószínűleg André lesz, gondolta, de annál nagyobb volt a meglepetése, amikor a kitárt ajtó küszöbén megpillantotta Krisztin Ruár kisasszony karcsú alakját.
Jó estét!
Jó estét!
Elkészült hazurról?
Nem, nem.
Talán most jött meg?
Igen. Tisztelettudóan félreállt előle, hogy beljebb engedje.
Fontos ügyben jöttem, mondta gyorsan, mintha ezáltal több hitelt adna a szavának. Ön azt mondotta nekem, hogy ügyvéd.
Igen.
Mibe kerül az, ha az ember beperel valakit?
Ó, kérem, semmibe.
Mégis meg kell fontolni.
Feltétlen.
Most elmegyek vacsorázni, és megfontolom.
Az ügyvéd úr úgy nézett rá, mint aki nem érti, mit mond. Holott Krisztin Ruár kisasszony egyébért sem jött, mint hogy ezt a rejtett célzást megértesse vele. A szerencsétlen hagyta volna elmenni, ha a fiatal lány nem vesz erőt magán, és meg nem kérdezi.
Elkísér?
Ugyanoda mentek el vacsorázni, mint előző nap. Krisztin nem mondta meg, hogy kit akar beperelni, csak arra célozgatott, hogy megpróbálja mégis békésen elintézni az ügyet, és legközelebb majd értesíti, hogy mit határozott. A társalgás kettőjük között meglehetősen szintelen volt és semmitmondó. Mind a ketten a másiktól vártak valamit, ami sehogy sem akart bekövetkezni. Zsorzs maga sem tudta megmondani, hogy mire vár, Krisztin pedig kedvetlen volt és nagyokat hallgatott. Amikor elváltak, egyik sem volt tisztában a másikkal. Zsorzs még önmagával sem.
Holnap döntök a perügyében, és délben megmondom. A kezét nyújtotta feléje. Otthon lesz?
Minden körülmények között.
Átkozottul nehéz,
mondogatta magában, amikor felért a 6. emeletre.
Sose hittem volna.
Másnap délben újra megjelent az ügyvédi irodában, mint ahogy előző este megígérte, és kijelentette, hogy még mindig nem tudott dönteni. A dolog mégsem olyan könnyű, mint hinné az ember. Úgy gondolja, holnapra már határozni fog. Szép meleg idő volt. Az ősz utolsó ajándéka talán. Tanácsos kihasználni az ilyet.
Vigyen el egy kicsit autózni, proponálta Krisztin. Menjünk el, mondjuk, Szentklúba, ott még sose voltam, feltéve, ha nincs jobb dolga, és nem untatom vele.
Dehogy is untat. Szeretett volna még mást is mondani, de addig gondolkozott rajta, míg másra került a szó. Ebéd után Krisztin az erdőt akarta látni, és hosszú sétát tettek a langyos őzben az élénk sárgától a rozsdavörösig pompázó, megritkolt lombozatú fák alatt. Az ég tiszta és derült volt, mintha mi sem sejteni a közelgőtelet. Amikor majd az esőtől átázott talajból kétségbe esetten nyújtják csupasz nedves gajaikat az ég felé a fák. De most még melegített a nap, és Krisztin esőköpenyét a karjára vetve mélyen a tüdejére szívta az erdő illatát.
Ó, de szép ez!
Sóhajtott fel egy aranysárgás lombú fára mutatva. Georges Bovarzsét szintén meghatotta a természet szépsége, de inkább Krisztint csodálta az őszi tájban. Elfogódva szemlélte karcsú alakját, amint pár lépést előre szaladt.
Szaladjunk!
Kiáltott vissza feléje, és az ügyvéd úr hamar előkapta fekete csontkeretes pápa szemét, mert előzőleg már biztatás nélkül is levette, és szaladt komolyan utána. Nem volna épületes látvány, ha megbotlana egy gyökérben, és pontosan a kislány előtt esne orra. Két teljes órát csavarogtak az erdőben. És ez alatt az idő alatt jóformán Krisztin beszélt, Zsor csak hallgatta nagymaflán, és eszébe se jutott, hogy udvaroljon neki. Hát, még ha sejtette volna, hogy a fiatal lány azért sem neheztelt volna rá, ha ott a tiszta őszi tájban elkapja a derekát és megcsókolja a száját. Sőt, talán éppen, hogy ezt akarja. A szándék most mellékes. Jó fiú ez szegény, csak kissé mafla. Vagy valami bánata van. Meg is kérdezte tőle, de az ügyvéd úr nagyban bizonygatta, hogy bizony nincsen semmi baja, sőt, igen kellemesen érzi magát, sőt, boldog is, tette hozzá zavartan, és maga is elpirult merészségén. Ezzel már elment a végső határig, ami tőle telhetett.
Én is úgy szeretnék boldog lenni,
sóhajtott fel Krisztin, ahogy megálltak az út mentén egy vastag, fekete törzsű fa mellett. Valamikor erre járt boldog szerelmesek odavésték a nevük kezdőbetűit.
Magának jó. Autója is van.
Azt teheti, amit akar.
Ugye nincs is gondja?
Cipője orrával megpiszkálta a földet.
Nekem nincs. Bezzeg nekem, de ne is beszéljünk róla.
Most a perre gondol?
Igen, 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 de még mindig nem határoztam, hogy mit tegyek. Egyelőre most ne gondoljunk erre. Tudja, mit csináljunk?
Parancsoljon.
Nincs magánál egy zsebkés?
Nincs, és elszomorodott.
Minek? Szerettem volna a mi nevünket is bevésni ide a fába. Gondolja, hogy ez túlzás lenne?
Ó, kérem. Nem gondolok én ilyeneket.
De ha úgy sincs zsebkése.
Az autóban, a szerszámtáskában van egy véső. Talán avval lehetne.
Hozza ide gyorsan. Messze van ide a kocsia?
Most, hogy elkanyarodtunk erre, itt van az út mentén egy ösvény, és ott balra mindjárt, és...
Jó, most ne magyarázza, csak szaladjon, érte, de itt ne hagyjon.
Itt hagyni.
Jóságos Istenem, hiszen ez a nő nem is sejti, hogy szereti. Most kellene megmondani neki. Most valami olyasmit, amiből nyilvánvaló, hogy szereti. Esetleg hirtelen térdre veti magát előtte. Kisasszony, én magát sose hagyom el, de maga ne hagyjon el engemet. Maga se hagyjon el engemet. Egyet tisztázzunk. Én hülye vagyok, nagyon hülye. Képtelen vagyok szavakba önteni, mely szívemben van. Kisasszony, én imádom magát.
Ezt mind el kellene neki most mondani, itt van az alkalmas pillanat.
Akármit, de valamit mondani kellene.
De egyetlen szót nem tudott kinyögni. Csak rámerett, nagyot nyelt, aztán hirtelen megfordult, és szaladt vissza a kocsija felé. Amint pár lépést futott, és Krisztin nem láthatta, előkapart a csontkeretes pápa szemét, és az orrára rakta, úgy futott tovább. Lázas gyorsasággal előszedte szerszámtáskáját, és magához vette a vésőt.